Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek, ez a Fintech világa, hiszen péntek van, akár ünnep, akár nem, a Fintech világa szól. Itt a Trend FM-en Fintech rövid hírek, Szuppán Marci itt van a Peak-tól, és ma te fogsz többet beszélni az én hangomat, szerintem ne osszuk meg a hallgatókkal, van elég bajuk az életben. De nagyon jó ez a gyűjtés, amit átküldtél, van itt jó hír, rossz hír, érdekesség, mindegyikhez majd egy nagyon rövidet hozzáfűznék. De kezdjük a szomorú történettel, ugye ezt
szomorú sztorival kezdünk, igen. Arra gondoltam, hogy a mai napon nézzünk egy ilyen szokásos Fintech hírek az elmúlt hetekből, mert azt hiszem, hogy az elmúlt hat hétben, az elmúlt hat adásban voltak vendégeink, és nagyon konkrét hozzájuk köthető témákról beszélgettünk, és a következő adásokra is érkeznek vendégek, úgyhogy most beleiktattam egy szünetet ebbe, hogy egy kicsit vissza tudjunk tekinteni. Három neobankkal kapcsolatos, neobanki piaccal kapcsolatos hírt is hoztam. Az egyik egy rossz hír, a másik egy jó hír, vagyis egy szomorú hír, inkább azt mondom, az első, a második az egy szuper előremutató hír, a harmadik az meg egy komoly vállalás, és egyébként az egyik, hát egészen pontosan a múlt heti adásunkkal van is összecsengés. Hát a szomorú hír, nagyon, nagyon érdekes, egy két hete vacsoráztam ilyen üzleti vacsorán pár ismerősömmel, és szóba került, hogy a Stripe-nak van egy ugye a legnagyobb magánkézben levő fintech cég a világon, gyakorlatilag olyasmi, mint a Banionnak a szolgáltatása Magyarországon, csak egy picit nagyobb, meg szétterjedtebb. Fizetési kaput nyújtanak, és egyebeket. Tehát a Stripe-nak van egy befektetése.
Ami nem sikerült.
Ami nem, ott még nem volt. Szóra, hogy nem sikerült, képzeld el, akkor nem volt még meg ez a hír, hanem így följött, hogy milyen iszonyatos túlárazás van a fintech piacon, és 100 millió dollár fölötti tőkét vont be összesen ez a cég. Nagyon komoly, közel 1 milliárdos értékeltségen, 1 milliárd dolláros értékeltségen, úgyhogy 30 ezer dollár éves árbevétele volt 2019-ben. Ugye azért 30 ezer dollár, 128 millió dollár, 124,9 millió dollár pontosabban a bevont tőke, az a kettő, az ugye most itt egy gyors fejszámolással egy ilyen 5000-szer annyi pénzt vontak be, mint amennyi az éves árbevétele volt, és 580 millió dollárra értékelték, tehát hogy több mint 10 000-szer akkora volt az értékeltsége, mint amikor a tőkét bevontak, és hát így ingattuk a fejünket, hogy na, mi lesz ebből, és a szolgáltatása sem egy világra szóló találmány, annyit csinál, hogy egy gombnyomással tudsz fizetni, igen. Hozzáteszem, hogy amúgy ez amikor az ember próbál online befizetni egy számlát, és elő kell túrni a kártyát, és lemaradt a kocsiban, és nincsen eltárolva a valamelyik adata, és nem tudja fejből, baromi bosszantó tud lenni.
Ezt akartam kérdezni, hogy az a lényeg, hogy egy kattintással vásárolsz.
Igen, biztonságosan felhőben eltárolják gyakorlatilag, igen, a kártyaadatokat. Aha, és egyet kattintasz, és gyakorlatilag.
Ezt értem a mechanizmus, csak azt nem, hogy ez egyébként nem megy szembe a világ összes biztonság technikai intézkedés, hogy több lépcső, meg ilyen-olyan azonosítás.
Az európaiakkal biztos, ami most az idei évben történik egyébként a magyar bankszektorban, és ez nem Magyarország hibája, hanem gyakorlatilag a PSD2-nek a biztonsági szabályozásait elkezdték bevezetni. Szóval, hogy valami egészen elképesztő. Ugye most az online vásárlásoknál az történt, hogy kötelezően be kellett vezetni a 3DS 2.0-át, ami egy kártyatársasági előírás. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden potenciálisan minden vásárlás után egyébként meg egy algoritmus mondja meg, hogy az online vásárlásoknak melyikénél kapsz push notification-ben, vagy SMS-ben, vagy e-mailben, vagy valamilyen csatornán egy one-time password-ot, amit be kell írni, de ezek mellett, vagy ettől függetlenül kérhet egy ilyen online vásárláshoz megadott fix plusz azonosítót, tehát most ott tartunk, azzal szembesültem is valamelyik
fékek
nap.
Fékek és ellensúlyok, tehát az
hogy fizetek a kártyámmal, igen. Aminek elvileg csak én tudom a kártyaszámát, elvileg csak én tudom a lejárati dátumát, elvileg csak én tudom a CVC-ét. Néha ugye ez is gondot okoz, hogy az ember ezeket beírja, mert nincs ott a kártya, stb. Plusz be kell írni egy egy olyan kódot, amit az ember nyilván fogalma sincs, hogy mikor adott meg és hol van, és az a megfigyelhető a banki piacon, legyen szó mobil applikációról vagy internetbankról, hogy nem nagyon akarnak a bankok emiatt olyan fejlesztést eszközölni, ami jó user experience-t nyújt, hanem elrejtik valami olyan hátsó bugyrába a mobil applikációnak ezt a kódot, hogy ha nem hívod föl a helpdeskiket, vagy nem mész be a fiókba, akkor biztos, hogy nem találod meg soha. Tehát igen, ezzel a trenddel, hogy kártyadatokat meg kell adni manuálisan, plusz egy általános kód, plusz egy egyszer használatos kód, ezzel szemben...
Itt meg egy kattintás, az még
nagyon jó. Ez egy nagyon jó ügyfélélmény, az azt gondolom, de nem működött, nem jött be. És érdekes, hogy egyébként úgy hívják, hogy fast, hát megtalálták gyakorlatilag, szerintem egy jó
hát
név.
Gyors, de...
a név választáson nem múlt, az biztos, de az is igaz, hogy ez a név ez ráhúzható a csődre is, igen, mert hogy 2019-ben alapították a céget, és 22-ben már csődbe ment. Érdekes. Egyébként az is egy érdekes kérdés, hogy vajon csődbe ment volna-e a fast, hogyha nem így alakul a nemzetközi gazdasági helyzet, és most nem háborúra meg ilyesmire gondolok, hanem az inflációs számok elszállására és ezzel párhuzamosan a kamat emelkedésre, ami egyébként egyértelműen már látszik, hogy a kockázati tőkepiacon a kézifék behúzását is jelenti. Tehát láttunk már olyan tőkebevonásokat, ahol egyébként a cég növekszik, de az aktuális tőkebevonási köre mégis az előző tőkebevonási körben elért értékeltség alatt történik meg, tehát kvázi leértékelődik a cég, pusztán azért egyébként, mert a környezet romlik, vagy hát változik.
Oké, de akkor ez egy szomorú történet volt, de ezzel szemben álljon egy sikertörténet.
Szomorú sztori, ezzel szemben igen, egy sikertörténet. Tehát beszéltünk korábban az Opa Bankról, ami 2005 óta van a piacon, peer-to-peer hitelezéssel indult, illetve ennek mind a két oldalát nyújtotta, peer-to-peer hiteleket is biztosított, illetve nyilván a másik oldalon meg a másik pírra a befektetők álltak ott. Ez ugye tulajdonképpen a decentralizált pénzügyeknek az elődjét is jelentheti, hogyha úgy tetszik. A lényege, hogy egy központi elszámolóház nélkül, vagy egy közvetítő szereplő nélkül tudsz úgy befektetni, hogy tudod, hogy hova hiteleződik ki. Magyarul nem az történik, hogy a banknak odaadod a pénzedet, aki betétet gyűjt, és ebből aztán valahogy szétosztja. És ugye, amit ma láttunk a piacon, 0% körüli átra szóló kamatokat ad a bank, szemben az elszállt kamatkörnyezet miatt 6-8-10% kamatra adja ki, tehát nyilván vannak itt tompító tényezők, mert bankok is drágán jutnak mondjuk jegybanki forráshoz, de van egy 6-8-10%-os, akár 10%-os marzsa a bankoknak. A peer-to-peer folyamatoknál ez ugye nem így néz ki. Ebben a peer-to-peer tevékenységben annyira megtalálta magát az Opa, hogy nagyon jól felépítkezett, hogy 2020-ban bejelentették, hogy profilt váltanak, profilt bővítenek tulajdonképpen, de elég drasztikusan megszerezték a brit banki engedélyt, és digitális bankként kezdtek el működni, azóta egészen sok új terméket vezettek be, hibrid megtakarítási számlákat fiataloknak, amivel nagyon nagy számú ügyfelet tudtak
egy
bevonni.
Kanálban egy mélyedés, nem, hogy van
teljesen.
Egy számlád,
hát én ráadásul szerintem neked is az hívta fel erre a figyelmet, hogy a kamat különbség, igen. Tehát hogy egy vicc. Konkrétan arról van szó, hogy 0,72% kamatot adnak látraszóló módon a számlának. Ugye ez a hibrid számra arról szól, hogy meg tudod osztani A és B oldalra, A oldal, amiről költesz, B oldal, ahol meg lekötöd a pénzedet. Az A oldal, tehát ami likvid, ahonnan, ami tulajdonképpen a látra szól, az 0,72. A hosszú távra lekötött, minimum egy évre lekötött, az meg 1,05.
Tehát, hogy bejebb vagyok.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki azért a 0,3% pontos különbségért hajlandó lekötni a pénzét, de minden esetre azt állítja az Opa, hogy ezzel 10 000 új ügyfelet, és 8 millió font letétet hozott a banknak ez a 10 000 ügyfél. Összesen van egyébként 1 milliárd fontnyi letét az Opában, az idei év végére pedig 2 várnak. A lényeg ebből a sztoriból az az, hogy régóta ott vannak a piacon, nem egy olyan üstökösként becsapódó szereplő, mint egy Revolut például, vagy majd mondtam a Klarnát egyébként, de a Klarnánál is ugye az érdekes, hogy korábban ott voltak a piacon, és egyszer csak elkezdtek nagyon komolyan felívelni. A valódi lényeg az pedig az, hogy itt egy neobank, aki nyereséget tud termelni. Ebben nagyon izgalmas egyébként az, hogy nem a klasszikus neobanki logikát folytatja, egy piacra fókuszál, és hitelezésből él. Tehát nagyon érdekes, hogy emlékszel erről, évek óta beszélgetünk, hogy mi lesz a nyerő stratégia. Az lesz a nyerő stratégia, hogy az egész világot lefedem.
Ingyenes baromi, termékkel, ingyen, aztán előbb-utóbb pénzért adom.
Sok országban sok szolgáltatást adok, tehát kvázi egy worldwide super appot építek, vagy az lesz a jó stratégia, hogyha tulajdonképpen a klasszikus banki működést digitalizálom, de egyébként maradok a négy fal között, maradok a kaptafánál, és csak idézőjelben csak, tehát nyilván ez egy hatalmas teljesítmény, amit az OPA is végigvitt, de csak annyit csinálok, hogy a virtuális térbe költöztetem az eddig négy fal között működő bankokat. Eddig azt látjuk egyébként érdekes módon, hogy ez a második, tehát a klasszikus működési logikákat digitalizáló modell megy jobban, ez az, ami sikeresebb.
Mastercard és egy újítás, ugye? És ez már az, amikor az adat szabad, és ez nekem nagyon tetszik. Ha egy eladási szituációt nézünk, akkor én megkapom a vevő pénzügyi előéletéről szóló adatokat, megkaphatom. El akarom adni az autómat, vagy albérlőnek fölveszlek téged, sose tennék ilyet, és akkor megtudhatnám, hogy te egyébként megbízható fizető vagy, jól értem?
Abszolút, és ami miatt ez egy nagyon, tehát ez már így önmagában nagyon izgalmas, amit elmondtál, ami miatt ez fintech szempontból még egy izgalmasabb és egyébként akuttabb terület, az az, hogy sokat beszéltünk arról, hogy hogyan lesz az open banking, a PSD2 adta lehetőségek valóban hogy használhatóak.
Így van. Mikor lesz ez?
És most itt azt látjuk, hogy a Mastercard bevezetett egy, meg ugye arról is beszéltünk, hogy a PSD2-vel az Európai Unió kimondatlanul a kártyatársaságokat akarta visszaszorítani. Hát tessék, azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy az első igazán értelmes open bankingre építő szolgáltatás, de biztos, hogy top 10-ben van. Mastercard újítás, gyakorlatilag arról vesz egy picit tompítva azt, amit mondtál, hogy
nagy bulikat csapnál, és azt a szomszédok szólnának.
Nagyon szívesen lennék az albérlőd. Nem ezt tompítva, hanem konkrétan ebben az esetben, hogyha én a te albérlőd lennék, nem kapnád meg az én adataimat, hanem egy indikátort kapnál. Tehát arra nem kapnál rálátást, hogy mit, mikor, hogy mennyi pénzem van, stb., hanem gyakorlatilag egy scoringot kapsz, és egy ajánlást kapsz, hogy hú, te figyelj, ez a Marci gyerek, ez hónap közepére elveri az összes pénzét.
Tehát a hónap elején kér tőle a pénzet.
És ezért a hónap. Kapsz egy scoringot, meg kapsz egy ajánlást. Ez a kettő szolgáltatás. Egy Payment Success Indicator, ez az egyik, tehát egy ilyen fizetési sikerindikátor. Ez az, ami megmondja azt, hogy ez egy scoring, tehát megmondja, hogy mennyire megbízható ügyfél, és akkor erre egy Payment Routing Optimizer nevű szolgáltatás, pedig a Mastercard szereti mindent ilyen hangzatos nevekkel elnevezni, ez meg egy fizetési mód optimalizáló. Ez az, ami megmondja, hogy sőt, egyébként mondjuk azt látja, hogy negyed évente kapok bónuszt a főnöktől.
Saját magadtól a kéknél, igen.
És akkor azt mondja, hogy figyelj, negyed évente kérje tőle a bérleti díjat, mert az a biztos, mert egyébként teljesen elfogy. Én azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan hasznos dolog, és egy igazi jó használata az open bankingnek, ugye konkrétan a PSD2-es AISP szolgáltatást, tehát a számla információs szolgáltatásra építette a Mastercard ezt a két megoldását.
Ugyanúgy, mint a bankok kiszoríthatatlanok, mert az adat, az információ, a tudás náluk van, és ugyanígy van, de amit ugye mindig mondtál, és most itt nem lehet kiszorítani a kártyatársra, mert nála van az előtörténeted, nála van az adatod.
Hát meg akkora monopól a Mastercard is, meg a Visa is, hogy gyakorlatilag hoznak egy szabályozást, amire azért azt látjuk, hogy a PSD2-t nehéz volt lekövetni a bankoknak, akik ezerszer kisebb szereplők, mint egy Mastercard vagy Visa. Hát akkor valószínűleg most nyilván egy nagyon buta arányosítás, de ezerszer nehezebben is reagálnak, mint egy Visa vagy Mastercard, mert van egy csomó más problémájuk. A Visa Mastercard például nem szabályozott szervezetek, tehát nincsen pénzügyi engedélyük, mert hogy nem kell, mert nem végeznek pénzügyi engedélyköteles tevékenységet.
Nem köti őket egy csomó adminisztráció.
Így van, tehát hogy ez egy ilyen öngól volt egyébként az európai szabályozói irányból. Ha ezt a stratégiát folytatják, és nem rukkolnak elő valami normális igazi novummal, akkor ez is várható. Tehát a kártyatársaságok sokkal hamarabb, mivel sokkal tőkerősebbek, sokkal nagyobbak, sokkal könnyebben tudják azt mondani, hogy jó, ezt fölvásárolok egy open banking provider-t, csinálok egy spin-offot, csinálok egy pilotot, létrehozok egy innovation hubot, ezeket mind-mind meg is csinálták, de amíg a bankok meg küzdködnek az életben maradásért gyakorlatilag kis túlzással.
Csak egy pontot emel ki ebből a negyedikből, így változtatja meg a világot a metaverzum, és most ne is facebookozzunk, én egyet néztem, hogy ezt még magyarázd meg négyszeres két percben, mert nekem ezt tetszett a legjobban. A valós és a valótlan egyben mosódik a világunkban. Ugye, és ez most nem csak a news meg a fake news kategória, mindenben. És hogyha ezt valaki ketté tudja neked okosan választani, ebben segít majd az a jövő szolgáltatója? Mert ez egy nagy feladat lesz, nem?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, erről nagyon hosszan lehetne beszélni, nem is biztos egyébként, hogy lehet, hogy ez a tudatos felhasználós téma lehetne majd inkább egy másik műsorban. Ugye az Accenture-nek egy kutatását néztük meg és mutattuk be röviden. Az összes eddigi hír egyébként fönt van a fintech.hu, tehát egy ilyen fintech.hu lapszemlének is nevezhetnénk a mai adást, tehát itt nem az Accenture ellen beszélve, a metaverzumokról nekem az a véleményem, hogy tulajdonképpen egy metaverzummal kapcsolatos tanácsadás, amikor egy vállalatnak abban segítünk tanácsadóként, hogy hogyan találja meg a helyét a metaverzumban, akkor ha ki mondjuk, ha nem mondjuk ki, és nem akarok ilyen erkölcsi ítéletet hirdetni, nyilvánosan semmiképpen, akkor pont abban segítünk neki, hogy az ő ügyfeleinél hogyan mossa össze a valóságot és a valótlant. Hát ha belegondolsz, a metaverzum az arról szól, de miről szól a social media? Arról szól, hogy egy pillanat alatt gyakorlatilag a való világban, hogy mész az utcán, átugrasz egy valótlan világba. Az lehet, hogy valós emberekkel beszélgetsz ott, de az nem a való világ. Ki egy pillanatra, vagy egy percre, öt percre, tíz percre kiszippantod az agyadat a való világból, eltűnsz. Elüt az autó,
igen.
Szólnak hozzád, és nem hallod. A metaverzum az ennek gyakorlatilag egy 2.0-es verziója, mert ott már nem csak egy digitális is kezelőfelületen tudod nézegetni a szövegeket, és tudsz írogatni a telefonoddal, hanem gyakorlatilag átkerülsz, mint mondjuk a Matrix trilógiában, vagy született erre azóta már több film itt az elmúlt egy-két évben, átkerülsz egy másik világban, vagy egy másik világban, nyilván a Matrix az egy erős hasonlat, de gyakorlatilag olyan módon be tudja szippantani.
Hír adat. Nem valós adat.
Hát a hírál hírén...
De csak mondom, az egész így épült, tehát mint a hagymahéjak, és végülis itt, aki majd segít neked ebben eligazodni, az nyerő. Nem?
Az abszolút nyerő. Hát nagyon izgalmas téma. A metaverzumok gyakorlatilag ott tart már, hogy telkeket lehet vásárolni valós összegekért.
Gyakorlatilag... Meg ruhát, meg kocsit, meg ékszert, meg kutya.
Így van, és a legnagyobb...
Egyszer magyarázd meg nekem, hogy ezt még mindig nem, de majd oké, ezt a tudatos fogyasztóba megcsináljuk, jó? Úgyis indul a sorozatunk, jó?
Nézzük ott egy ilyen.
Nagyon jó ötletet adtál.
Összefoglalva a mai adást, hogyha kicsit bővebben érdekli a hallgatókat bármelyik téma, akkor a fintech.hu-n megtalálja őket, illetve konkrétan ez a metaverzumos, amire sajnos a végén nem maradt elég idő, erről egy egész jó összefoglalót írtunk egészen hosszan, de megjelenítettük az Accenture-ös white paper-nek is a linkjét. Én arra is csak szorgalmazni tudok mindenkit, hogy nézzék meg, nagyon érdekes számok. Vállalatvezetőkkel készítettek interjút az Accenture tanácsadó, és nagyon izgalmas adatok jöttek ki, hogy milyen vállalat, milyen lehetőséget lát ebben.
Jó, akkor szólunk, mert most úgyis ünnep van. Csomó nap rendelkezésünkre, olvasgassák a fintech.hu, Szupán Márton Pik, köszönöm szépen, jövő pénteken találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.